Kft-nek a munkatársait hívtam el, és többféle dologról fogunk beszélgetni. Természetesen megkérem a srácokat, hogy mutatkozzanak be, mit csinálnak, hogyan kerültek a WPF közelébe, stb. Stb. De fő téma egy közös kedvenc területünk, azt hiszem Andrással, a User Experience lenne, és a Windows Presentation Foundation vonatkozásai. Úgyhogy megkérnélek benneteket, hogy mutatkozzatok be. Kik vagytok? Mit csináltok?
Szervusz Zsolt, Velvárt András vagyok, Response Kft. Ügyvezető igazgatója most már 2002 óta. És hát ügyvezetek, lead developerketek, nehéz ezt kimondani, és hát próbálom a koncepciókat, a cégeket terelgetni, illetve hát napra készen tartani a tudást a cégemből, amennyire ez ugye emberileg lehetséges.
Értem.
Szabó Péter vagyok. Én a cégem belül gyakorlatilag minden fejlesztési munkával foglalkozom, a favágástól a tervezésen át a szapportálásig mindennel. A WPF területén, ami plusz egy fejlesztőhöz képest, hogy én design tervezéssel is foglalkozom, tehát a felhasználói felületeknek a megjelenését is megrajzolom, ha arról van szó. 2004 óta dolgozom a Response-nak. Körülbelül 2000, bocsánat, ezt most nem tudjuk egymás között sosem. Szóval régóta dolgozom a Response Kft-nek, a WPF-fel pedig egy közös projekt formájában kerültünk kapcsolatba, és gyakorlatilag azt hiszem ez lesz az új irányvonal, amit követni fogok, szerintem ez az egyik kedvenc területem.
Igen, tehát te vagy az a különleges emberfajta, aki a két világ határán mozog, ugye?
Az a ritka, aki igen. Igen, tehát ez most hova szaporítsam, igen.
Oké. Na, néhány szót azért mondjatok a cégetekről is, jó? Tehát, hogy mi a profil, mivel foglalkoztok?
Egyedi szoftverfejlesztéssel foglalkozom, de inkább bár vannak ilyen agymenéseim néha, amikor úgy gondolom, hogy egy dobozos vagy hasonló jellegű termék kifejlesztése milyen jó lesz. De is a egyedi szoftverfejlesztésen belül pedig a webtől, a Windows Forming, a mobil alkalmazásokig, ugye, amiről már itt volt szó, és a WPF, ezek a területek is érdekelnek minket. Ügyfelek között áll, az első ügyfelek a Danubius Rádió volt, akinek komplet portálját, a danubius.hu-t csináltuk 2 éven keresztül. Aztán ügyviteli rendszereket gyártunk, ezek ugye Windows Phone, SQL Server, Client Server alapon készülnek, és hát itt jött be a képet, ugyanis UMPC-s mobil fejlesztés is. Ezen kívül foglalkozunk kisebb-nagyobb szoftverek karbantartására, fejlesztésére, vagy pénzintézetnek a vírusnál többet nem mondhatok. És hát mondom, vannak ezek a projektek, amikből az egyik egy Webez nevezetű visivik webszerkesztő, teljesen JavaScript alapon, ennek most a további életén gondolkozunk per pillanat, a másik, a többi pedig hamarosan majd azért nyilvánosságra fog kerülni.
Okay. Na most azt mondjátok el nekem, hogy kerültetek össze a WPF-fel? Mi volt az az első pont, amikor hallottatok erről?
Hát, hogy Péter, mikor az Péter szerintem...
Én nagyon tudom. Én pontosan akkor kerültem kapcsolatba a WPF-fel, amikor megrendeltek tőlünk egy projektet, amire az András azt mondta, hogy azt WPF-be fogjuk fejleszteni. Azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák. Megint egy 3 betűs rövidítés, amivel nem tudok mit kezdeni. Elkezdtem utána olvasni, elkezdtem nézegetni, és jaj, hát ez jaj, de jó, jaj, de könnyű lesz, csináljuk. Egy hónapos fejlesztésből csináltunk 3 hónapos fejlesztést, majdnem 4-et. De az eleje az nagyon, az borzasztó. Tehát aki most kezd WPF-ezni, annak megmondom, hogy sok kitartás kell hozzá, borzasztóan nehéz nekiállni, minden eddigi tudást el lehet felejteni, teljesen új koncepció, de a vége felé, amikor elkezdett az egész alkalmazás működni és úgy kinézni, ahogy én szerettem volna, meg ahogy mi szerettük volna, akkor az ember azt mondta, hogy igen, ez most pont jól néz ki.
Oké. Bele fogunk majd ezekbe is mélyedni, de tényleg kezdjük az elején, hogy Andis, hol hallottál először a WPF-re?
Hát én napi több órán keresztül olvasok blogot, és próbálom magamat szinten tartani ezzel az iszonyatos mennyiségű információval, ami már csak a Microsoft technológiákon belül is van, és hát megmondom neked őszintén, ez is kevésre. És hát nyilván, amikor ez az egész, akkor még Avalonnak nevelt technológia kezdett megjelenni, akkor azért ezt megnéztem, és megnézegettem, hogy mégis mire lesz ez jó, hogyan lesz jó. Hát ma már 100-szor többet tudok, hogy mire jó, mint akkor, de akkor nagy tudatlanságban mi van ott.
És mi volt az első benyomásod? Az egészen
nem emlékszem az első benyomásra. Engem mindig érdekelt az, hogy az, hogy hogyan lehet valahogy közelebb hozni az embereket és ezt a számítástechnikát, ami azért valahol egy kockafejű világ, lássuk be mindig, és valahogy ezt a kis kockát, ezt kicsit életlenebbé tenni, meg a sarkokat kicsit lecsiszolni. Úgyhogy ez a VPF, ami azért valahol lehetővé tesz, olyan jellegű felhasználó felületeket csináljunk, mint amiket a sci-fi-ben látunk. Hát volt, azt hiszem, hogy a You Got Me című, magyarul nem tudom, hogy hívják, film. Amiben én emlékszem, hogy teljesen kiakadtunk, hogy 3D-be forog egy boríték, amikor e-mailje jött az emberünknek, és teljesen kiakadtunk a moziba, hogy ez mekkora baromság, hát minek ide. És ma már ugye valahol ez, nem azt mondom, hogy természetes, de már mobil eszközökön is láttam olyan prototípust, ami ezt a 3D-ben forgó kis borítékot, amiből kijönnek a levelek, meg tudja jeleníteni. Tehát valahol kezdjük elérni azokat a dolgokat, amiket a filmekben láttunk, mint egy sci-fi filmekben láttunk, nem tudom mikor. És ez szerintem nagyon izgalmas, hogy tényleg valahogy közelítsünk ahhoz, hogy az átlagember a kevésbé kockafejű is láthassa, és tudja használni a számítógépet. Ez Grandmother's Computing-nek is szoktam hívni. Fantasztikus elnevezés.
Igen. És hát alakul a tudomány körül, tehát user experience. Menjünk szerintem ebbe bele. Mit jelent neked a user experience?
Hát a user experience azért a tudománytól még nagyon-nagyon messze van, én úgy gondolom. Tudományos jellegű vizsgálatok vannak arra, hogy mondjuk egy-egy megoldás az mennyire jó, de ezt is csak a legeslegnagyobbak engedhetik meg maguknak. Én egy olyan hasonlattal tudnék élni, hogy szerintem most ezzel a következő 5-10 évben az informatika eléri azt, ahol az autógyártás mondjuk 100 évvel ezelőtt eljutott. Magyarul, hogy már nem lóg ki a bele a programnak, amikor ránézel. Ugye, ha már ránézünk egy ügyviteli rendszerre, akkor szinte egy az egybe föl tudjuk írni a képernyők alapján az adatbázis struktúrát, a relációkat, mert ahol külső kulcs van, ott egy legördülő lista, stb. És ez körülbelül olyan érzés, mint amikor azért, hogy rövidebb legyen a kábel, ha hátul van az autóban a hangszóród, ezért mondjuk hátra tennél az autórádiót, mert ott rövidebb a kábel, és kényelmesebb a tervezőmérnöknek így megoldani. Éppen elég erős számítógépeink, grafikus processzoraink, meg egyéb erőforrásaink vannak már a gépben, hogy most már tényleg a szolgálatába állíthassuk a felhasználó barátságosságnak, tehát az ergonómiának ezeket az erőforrásokat. Úgyhogy én számomra ez jelenti, hogy minél szélesebb körben, minél kevésbé kockább embereknek is el tud jutni, és hasznossá tud válni az informatika, legyen szó mosógépbe épített processzortól, mobiltelefonon át, akár a tényleg desktop alkalmazásokig, szövegszerkesztőkig, hasonlókig.
Péter, és nekem mit jelent a user experience?
Ez egy érdekes kérdés. Miután az András ennek a tudományos oldalát megfogalmazta, én ezzel nem foglalkozom. Nekem virtuális perverzióm az, hogy egy alkalmazás hogy néz ki. Mint az átlag ember, akkor fogok egy alkalmazással mélyebben foglalkozni, hogyha az alkalmazás jól néz ki. Most nem akarok nagy reklámot csinálni, az Office 2007 egyetlen egy ok miatt váltotta le a 2003-at nálam, mert úgy nézett ki, hogy így az embernek leesett az állam. Órákat tudok azzal szórakozni, hogy egy gomb hogy csillan, hogy fog működni, hogy fog kinézni, mert ha nekem élményt jelent az, hogy jól néz ki, akkor az átlag felhasználónak szintén élményt fog jelenteni ugyanaz a megjelenés. És valljuk be, az átlag felhasználót marhára nem érdekli, hogy milyen logika fut a háttérben. Őt egyetlen egy dolog érdekli, hogy a feladaton túl ezt hogy valósítjuk meg, hogy ő élvezze a munkát vele. Én szeretek örömet okozni, ezért nekem olyan felületeket kell csinálnom, amit a felhasználó örömmel fog használni. Persze ez 3 hét után nem igaz, de az első 3 hétben igenis úgy jön ott, hogy öröm legyen neki a munka. Ha kell, akkor ezért órákat szórakozunk egy kombobox legördülő gombján, vagy legördítő gombján. De vitatkozunk az Andrással azzal, hogy milyen színűeknek kellene lenni a fényhatásoknak, az effekteknek, de a végeredmény az mindig egy olyan felület, ami már majdhogy nem játék. És ezért nagyon sok inspirációt lehet kapni a különböző játékokból, ahol erre most már évek óta komoly hangsúlyt fektetnek, hogy hogy néz ki a felület. Míg hát az ügyviteli rendszerek a szürke felületen, fehér textboxokban dolgozunk, koncepciót követik a mai napig, amit én nagyon régóta szeretnék levetkőzni. Nekem ez egy hatalmas lehetőség, hogy ilyen felületekkel lehet.
Szerinted a user experience az a megjelenésről szól?
Nem csak a megjelenésről, hanem a használhatóságról. Tehát az, hogy ha egy szoftver jól jelenik meg, de a logikája rosszul van fölépítve, akkor 5 perc alatt ki lehet nyírni a felhasználónak a szoftver iránt érdeklődését. Ha a logikája is úgy van felépítve, hogy a napi rutint, az ő megszokott gyakorlati életét követi, plusz ehhez társul egy megfelelő dizájn, akkor tényleg élményt tud jelenteni a munka. És ez az egyik legfontosabb, hogy az embereknek ezzel örömet tudunk okozni.
De az a gond, hogy azért nem jellemző ez az átlag szoftverre. Szerintetek miért nem költözött be még így a design, meg egyetlen ez az egész user experience az átlag szoftverbe, a hétköznapilag gyártott szoftverbe?
Az az oka, amit az előbb elkezdtem fejtegetni, hogy a szoftvert általában mérnökök tervezik. Na most a mérnök az ugye tipikusan egy balagy féltekés tudomány, ezt azért lássuk be. Viszont ahhoz, hogy tényleg, amit mondtam, az autóiparban ugye úgy kezdik rajzolni legalábbis a belső részt, hogy lerajzolnak egy embert. Ez a szoftverben szerintem nagyon-nagyon messze van, nyilván mi nem rajzolni fogunk embert, hanem elgondolkozni azon, hogy ki az az ember, meg micsoda. De igenis, én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy olyan szoftvert készítsünk, amit könnyű megtanulni, ugye ez is usability-nek, meg a user experience része, könnyű használni, a könnyű dolgokat könnyen el lehet benne végezni, a nehéz dolgokat meg egyáltalán el lehet benne végezni. Ehhez ismernünk kell magát az embert, rendelkeznünk kell empátiás készséggel, nehogy Isten kicsit a kognitív tudományokba bele kell olvasgatnunk, vagy legalábbis valami érzéknek kell lenni. Tehát fontos az, hogy az emberről, mint olyanról tudjunk valamit. Most amikor egy mérnök leül szoftvert tervezni, akkor mondjuk megtervezi az adatstruktúrát, aztán, mint mondtam, a felhasználói feleten oda tesz néhány legördülő menüt, ahol a külső kulcs van, és annyira belerázottunk ebbe a dobozba, hogy az angolban van egy ilyen mondás, hogy thinking outside the box. Annyira benne vagyunk ebben a dobozban, hogy egyszerűen nagyon nehéz ebből kilépni. Ez is egyébként egy pszichológiai történet, hogy miért nehéz belőle kilépni. És ezt szoktuk meg, erre vannak meg az eszközök, ezt jól megcsináljuk, stb. Viszont azért érződik, hogy ez nem így lesz hosszú távon. Ugye a Tim O'Brien volt itt, amire még egyszer köszönöm, hogy meghívtál egy ilyen vacsorára. És ő mondta, hogy a nagy megkülönböztető faktor az pontosan a user experience lesz a 5 éves távlatban. Azért, mert amikor az ember ugye mondjuk a csillogó-villogó website-ról otthon megrendeli reggel a könyvet, vagy az akármicsoda, utána bemegy a munkahelyre és egy olyan ügyviteli rendszerrel kell dolgozni, ahol már annak is örülhet, hogyha a gombok egymás alatt vannak, nem hogy még színesek legyenek, meg nehogy Isten némi animációval elmegyen neki magyarázva, hogyha ide kattint, akkor ez meg az történik. Ez egy olyan éles világ, és egy olyan éles különbség, ami azért előbb-utóbb be fog szivárogni szerintem ezekben az ügyviteli rendszerekben, meg ezekben a történetekben is. Hát mi erre tettünk egy kísérletet ebben a PC-s VPF-es projektben, hogy ezt mi hogy tudjuk így első nekifutásra megoldani.
Igen, amit mondasz arról, az jut eszembe, hogy talán a szoftver is egy olyan értelemben konzumer termék lesz a közeljövőben, mint a Coca-Cola. Tehát brand veszik körben, és nem elhanyagolható az, hogy néz ki, hogy van kommunikálva, és egyáltalán az, hogy az életednek milyen részét képezi a program, amit gyártottak. Nem egyszerűen csak téged produktívvel tesz, hogy az ügyvitelbe segít, hanem egyfajta tényleg konzumer terméknek lehet elképzelni. Péter, te mit gondolsz erről a különbözőségről? Szóval mivel különböznek a dizájnerek és a fejlesztők?
Gondolkodásmód. De nem jó igazából. A dizájnerek azok önmagában csak a látványra épülnek. Uh-huh. Itt egy olyan dologra van szükség, ami szerencsére nekem megadatott. Én nagyon sokszor bekerülök abba a világba, ahol a felhasználóim dolgoznak. Van lehetőségem arra, hogy megnézzem, hogy ők hogyan dolgoznak, mit csinálnak. Mit lehet javítani azon, hogy egyrészt ő gyorsabban dolgozzon, kevesebbszer hibázhasson, és mégse legyen ez az össze-vissza káosz, amit nagyon sok olyan szoftveren tapasztalok, amit vagy megörököltünk, vagy esetleg mit csináltunk, és valljuk be néha mi is hibázunk, de lehet javítani olyan dolgokon, amit lehet látni, hogy a felhasználó hogy esne neki jobban kézre. Én nagyon régen olvastam a Sonyról egy történetet. A Sonynál fölkértek egy nagyon híres, meg nem mondom a nevét, olasz divat tervezőt, hogy tervezze meg a munkaruhát. Ez ugye alantas történetnek néz ki, de szerencsére a divat tervező az beleélte magát a helyzetbe, kiment a Sonyhoz és megnézte, hogy az egyes szakemberek, akik akárminek az összeszerelésén dolgoznak, mit csinálnak, milyen szerszámokat használnak, hogy nyúlnak, melyik kezükkel használják. És ehhez tervezett egy olyan sokzsebben, sok szalaggal ellátott munkaruhát, amit szerintem a Sony a mai napig használ a gyártásban túl a robottechnikán. Meggyorsította vele a termékek gyártását, hiszen nem kellett fölösleges mozdulatokat tenni. Na ez az a koncepció, amit én a felhasználói felületeknél követek. Hogy próbáljuk elérni
hasznosság.
Azt. Igen, tehát hogy az eszköz oda dolgozzon a felhasználó keze alá, ott legyen, ahol annak lennie kell, kevés kattintással elérhető, kézreálló, magától értetődő, akkor jó egy felhasználói felület, hogyha a leghülyébb felhasználó is, tisztelet a kivételnek, de oda tud ülni, és egy óra alatt meg tudja tanulni a szoftver használatát.
De azért azt kell, hogy mondjam, hogy te szerencsés vagy, mert te benned áll össze ez a két világ. De azért rengeteg konfliktus is adódik abból, hogy tulajdonképpen ritkán áll össze egy emberben, és van ez a kétféle szemlélet, ugye a dizájnerek és a fejlesztők között, és ennek ugye van egy olyan következménye, hogy egyáltalán ez a folyamata, hogy ezek egymással dolgoznak, hogy egymás között átadják a fejlesztendő, implementálandó dolgokat, nem triviális. Mit gondoltok erről a fejlesztő dizájnere együttműködésről?
Hát erről még sokat fogunk beszélgetni, ez egészen biztos vagyok. Ugye itt van egy alapjú, amit itt behoztál, ez a New Iteration című, amit én még csak a neten olvastam, mert biztos itt nyomtatásban is nagyjából ugyanez van benne, ami ugye ennek az újfajta Microsoft-os megközelítésnek VPR Silverlight társai a szempontjából írja le azt, hogy hogyan lehetne ezt a designer, developer, fejlesztő és designer, mondok jobb szó, együttműködést projektszervezésileg megcsinálni, és hogyan érdemes, milyen szerepkörök vannak. Ugye itt kétféle megközelítést ír, az egyik az, hogy van egy fejlesztőnk, van egy designerünk, és akkor ezek együtt dolgoznak, a másik pedig, hogy van a kettő között még egy ilyen integrációs emberke is, aki viszont konkrétan ért például a VPF-nek azokhoz a technológiai és nyanszaihoz, amihez a designer nem fog érteni, tehát majd ne tegyük össze az különböző panelt egyben, mindig a legegyszerűbb paneleket használjuk, mi ne használjunk össze-vissza bitmap effekteket, mert azok nem a grafikus processzor, hanem a szoftverből rendelődnek, és akkor teljesítmény problémák lesznek. Tehát igazából ez a két, illetve három szereplős megközelítés van ebben leírva, én szerintem az ő szereplő szempontból ajánlott, és mindenképpen a érdekes olvasmány.
És szerintetek, hogy állnak a különböző platformok ezen a vonalon? Tehát a designer és a fejlesztői folyamatnak a támogatása szintjén. Tehát most egy kicsit akár próbáljunk elrugaszkodni, mielőtt még a VPF-re rátérünk. Arra lennék kíváncsi, hogy bármilyen grafikus technológia, bármilyen prezentációs technológia hol áll most, meddig jutott el a ti tapasztalataitok szerint, akár nem is Microsoftos technológiára gondolok.
Hát ez egy nagyon érdekes történet, ugye mi elég sokat foglalkoztunk, sőt még én a Response Kft. Előtt elég sokat foglalkoztam webes fejlesztésekkel, webes projektek menedzselésével, és hát a webes területen a dolog ugye úgy néz ki, hogy a megrendelő elmondja, hogy mit akar, akkor általában előbb a következő dolog, amit a megrendelő lát, az a grafikus által készített képernyőtervek, illetve hát weboldal tervek, és ezeket a terveket aztán csinosítgatják, kiválasztják a 3-4-ből azt, amit nekik tetszik, szinte mindenki ismeri a történetet, és utána ezt a Photoshop állományt, ezt ne adj Isten gifekre vagy jépegekre szabdalva, megkapja a fejlesztő, esetleg van egy site builder, de azért ez nem jellemző, és akkor ő neki a feladat a HTML kódot csinálni. Na most ez egy működő és bevált modell, és ez egészen addig jól működik, amíg közben nem lép a nagybetűs élet, amikor a megrendelő menet közben meggondolja magát, mást akar, más szívű. Egy fél éves, egy éves projektnél még a legalaposabb feltárási meg szerződési fázis után is az a helyzet, hogy fél év múlva, amikor a projekt elkészül, addigra az üzleti élet a megrendelő oldaláról tovább megy. A bankok azok összeolladnak, és akkor más lesz az arcolat, és akkor azt az arcolatot, ami addig volt, azt ki lehet dobni. Például most mondtam.
Magyarul iterálni kell.
Magyarul iterálni kell, így van. És ez az iteráció az, ami nem nagyon van megtámogatva. Most az Adobe-nak van egy nagyon érdekes megközelítése, amiről én még csak egy videót láttam, de nagyon izgalmasnak tűnik. Ők ugye designer túlokban nagyon erősek, és ott ők ugye azt mondják, hogy induljunk el dizájnból, és abból nagyon sok mindent iteratíva és újra csinálva meg lehet tenni. Tehát nincs ez a szétválás, hogy akkor én most megcsináltam a dizájnt, és akkor mostantól a fejlesztőm vagy a site builderem az csinálja maga dolgát, hanem újra és újra magából a Photoshop, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt a terméket, állományból lehet előállítani azokat a HTML-eket, meg animációkat, meg akár azt hiszem, hogy flashes dolgokat újra és újra elő lehet állítani. Ez a hagyományos webfejlesztésnél nincsen meg. A üzleti célú szoftvereknél pedig szerintem nem is érdemes grafikai értelemben vett dizájnról beszélni, mert nagyon ritka, mint a Péter is mondta az előbb az ilyen. Üzleti szoftvereknél viszont ott a dizájnnál azért mégiscsak fontos a dolognak a usability vonalat, a dolognak a üzleti folyamatok megértése és az üzleti folyamatok alapján olyan képernyők összeállítása, ami azért lehetővé teszi, meg barátivá teszi ezt a munkát a felhasználónak.
Péter, és te mit gondolsz ezekről a mostani technológiákról? Van valami tapasztalatod más platformok, más megközelítéseivel?
Én nagyon sokat webeztem, és én webdesignokkal is foglalkoztam, sőt, szégyen, a mai napig tervezek webdesignt, ha arról van szó. A hagyományos technológiákat, amikről az András beszélt, azokat használom, de maga a módszertan bevált. Isten ne adja, hogy a felhasználó plusz még egy vonalat kér fejlesztés közben a webdesignban, mert igen, hát az favágással jár. Újra generálunk, újra vágunk, egy napot csúszunk csak a design miatt. Ez szerintem nem megoldott. Pont a webes technológiákból kifolyólag. Hogy ez WPF-ben mennyire megoldott, vagy mennyire nem megoldott, itt talán egy lépéssel közelebb kerültünk a megoldáshoz. Talán jobban meg van támogatva, talán egy kicsit jobban átgondolt a koncepció. Persze vannak gyerekbetegségei, hiszen új maga a technológia, vannak vele problémák, ez talán a Silverlight-ra fokozottan igaz, de biztos, hogy közelebb állunk ahhoz a megoldáshoz, amit a produktivitást jelenti, mint a hagyományos webes technikák.
Figyelj, és hogyha nem website tervezésről van szó, akkor hogy megy a folyamat?
Itt jön az első dolog, ahol miután ez egy új iparág, nincsenek lefektetve az alapjai, tehát most alakul ki maga a megalapozás. Andrással komoly koncepcionális vitáink vannak. Én azt mondom, hogy tárjuk fel a funkcionalitást, tehát nézzük meg, hogy mi lesz a feladat, tervezünk rá egy jó felületet, és utána kódoljunk. Az András koncepciója, tárjuk fel a problémát, csináljunk egy felületet, lesz, amilyen lesz, programozzuk le, majd utána dizájnoljunk. És itt van egy feloldatlan vita, amiben a mai napig nincsen megállapodás, mert hogy nincsen rá szakmai szabvány, hogy kialakul.
Nincs rá metodológia tulajdonképpen.
Azért ezzel bocsásson vitatkozni, tehát azért nem az a koncepció.
Erről beszéltem.
Csináljuk meg a dizájnt, és programozzuk le, hanem alapvetően a felhasználónak minél előbb adunk egy olyan prototípust, ami képernyőt erről, végig kattintható képernyőt erről, és itt teljesen mindegy, hogy egy web alkalmazásról van szó, vagy egy Windows-os alkalmazásról, de egy végig kattintható valamiben áll, és ez a tervezés során, ez egy iterációs fázisban végig gondolja az üzleti folyamatait, végig, mint egy szerepjáték végigjátsza a képernyőkön, beírja, megjelennek-e megfelelő információk, van neki a döntéséhez szükséges, stb. És akkor ezután programozzuk le.
De a végén húzzuk rá a dizájnt.
A dizájnt a végén húzzuk rá, mert azért a dizájn és a működésnek a szeparáció nagyon fontos, pontosan ezért. Ha végén húzzuk rá a dizájnt, akkor valamennyire programozói is el vannak kényszerítve, hogy ezt külön kezeljék ezt a képet.
Szerintem egy érdekes módon használjuk ezt a kifejezést, hogy dizájn. Ugye van az úgynevezett megjelenés, tehát a szoftvernek a kód fölötti megjelenése, meg van a design, számomra igazából ez beleérti azt is, amit Péter mondott, hogy használhatóság, a funkcionitásnak a kitalálása, a jó kitalálása, vagy nekem nagyon tetszik egyébként az a megfogalmazás, hogy a user experience-nek az egyik központi fogalma az, hogy personákba rendezni felhasználókat és az ő céljaikat beazonosítani. Tehát az, hogy jól leírni, hogy kiről van szó, és hogy mik a célja. És ennek a megtervezése. Most számomra egyébként még ez a dizájnnek a része, de tulajdonképpen nem a megjelenéssel kapcsolatos dolog.
Hát igen, a dizájn az azért végig megy az egész architekt. Tehát ha úgy veszik az architektúra megtervezése, ami szigorúan mérnöki feladat, az is valahol a dizájn része. Ennek az egésznek együtt kell működnie. Valahogy az autónál ugye a motornak a szerepe az, hogy húzzon a keréknek az, hogy kormányozzon meg azért az úton, tartsa az autót. A műszerfalnak a szerepe meg az, hogy ott egy pillantással át tudjam tekinteni, hogy mi a helyzet, kormánynak, hogy kormányozatok, hagyd ne ragozzam. Ugyanígy a szoftverben is megvannak ezek a szerepkörök, és ahogy egy autónak az élvezeti értékét, úgymond meg a használati értékét el tudja rontani, hogyha gyenge a motor, vagy el tudja rontani azt, hogyha a kormány mondjuk a anyós ülés előtt van, és nem én előttem. Ugyanígy egy szoftvernél is, ha valamelyik komponens kiugróan gyengébb a másiknál, az el tudja rontani az élményt. És a dizájn így egyben nézve azért az egy nem hiszem, hogy tudományosan megfogható feladat. A másik fele a grafikai dizájn, az pedig egy olyan dolog, hogy ha azt kérdezett tőlem, hogy csináljak rá metodológiát, nem tudom. Hát Michelangelo-nak sem volt metodológiája, hogy hogyan fessen, hanem...
Mert ez művészet.
Hanem ez egy művészet. Ez egy bizonyos szint után, nyilván vannak szabályai, de egy bizonyos szint után azért ezek mindenképpen jobb vagy féltekéből a művészeti oldalról kell, hogy jöjjenek. Uh-huh.